Isten igéjét Lukács evangéliumának harmadik részéből olvasom, az elsőtől a 17. versekig. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléni negyedes fejedelme pedig Lusianis volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult, és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös símává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Istenből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle. Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta. Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték tőle a katonák is. Mi pedig, mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel.
Jöjjetek, legyünk együtt hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában fennállva imádkozzunk. Urunk és Istenünk, köszönjük neked, hogy újból elérkezett egy adventi időszak, hogy újból olyan napokba, olyan időkbe lépünk be, amikor különösen is arra fordítod a figyelmünket, hogy nem hagytál bennünket magunkra, hogy nem feledkeztél meg erről a világról, hogy nem csak ígéreteket adtál, hogy meglátogatod, hogy megmented, hogy újjáteszed, hanem ítéletedet be is, ígéreteidet be is töltötted, és az Úr Jézus Krisztusban emberré lettél, megszülettél és eljöttél. Köszönjük neked, Urunk, azt a fényt, azt a ragyogást, azt a reménységet, amelyet Krisztusban elhoztál, amelyet szent lelked által ő benne újra és újra elhozol közénk ma is, és amit teljessé teszel, amikor majd Jézus visszajön ebbe a világba. Urunk, tőle elszakítva, reménytelenség, sötétség, fájdalmak és kínok, bűnök és nyomorúságok vannak csak. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket ebben. Így jövünk eléd ezen a vasárnapon, Urunk, és így hozzuk eléd a mi hálánknak áldozatát. Így adjuk te neked mindazt vissza, amit tőled kaptunk. Köszönjük az életet, köszönjük ajándékaidat, köszönjük hozzánk lehajló irgalmadat, köszönjük minden jóságodat, gondviselésedet, köszönjük, hogy van mit ennünk, van hol laknunk, köszönjük, hogy megtartottál bennünket. És ezzel együtt, Úr Jézus Krisztus, hozzuk eléd a mi szívünknek bűnbánatát és összetörtségét is. Bocsásd meg nekünk, hogy nem termettük a megtérésnek, a te hozzád tartozásnak azokat a gyümölcseit, amelyeket te kerestél és joggal keresel ma is rajtunk. Urunk, te készítesz bennünket arra, hogy eljöjj az életünkbe. De annyi hiány, a te hozzánk vezető utadon annyi szakadék van, amikor mi múlasztottunk. Bocsásd meg, hogy nem tettük meg azt, amire hívtál, hogy nem szeretetből szóltunk, hogy hagytuk, hogy emberek elmenjenek mellettünk, hogy nem szóltunk az igazság mellett, hogy nem védtük meg a gyengét. És ezen az úton, amelyen felénk jössz és hozzánk jössz, nem csak szakadékok, hiányok vannak, hanem hatalmas halmok és hegyek, akadályok, bűneink, amelyek eltorlaszolják azt, hogy hozzánk érkezz. Tisztátalanságaink, indulataink, haragunk, gyűlöletünk, irigységeink, veszekedésünk, bántó szavaink, alattomos vagy gonosz tetteink, mind-mind kizárnak téged az életünkből. Mindezek felett is őszintén megszomorodott a szívünk, és kérjük a te bocsánatodat. Hiszen te, Úr Jézus Krisztus, azért jöttél el, és azért haltál meg a kereszten, hogy minden bűnünkért tökéletesen eleget tegyél. Köszönjük, hogy ez ma is igaz. És dicsőítünk, mert feltámadtál, élsz, és jelen vagy köztünk. Add most nekünk azt a kegyelmet, hogy ahogy őszintén megvalljuk a bűneinket te előtted, úgy el tudjuk fogadni azt a hatalmas csodát, hogy te itt és most megbocsátod, eltörlöd és nem tekintesz rá. És ad nekünk kegyelmedet, szent lelkednek erejét és valóságát, hogy tudjunk a tőled kapott új életben járni és megállni. Így kérünk, hogy szenteld meg az Isten tiszteletünket, szóljál hozzánk igédből, táplálj bennünket az úrvacsorai közösségben, járj át bennünket szent lelkednek világosságával és igazságával. Így várunk téged, Urunk és Istenünk, aki eljöttél, aki újra eljössz ma is, és aki egy napon eljössz, hogy megítéld ezt az egész világot. Tiéd legyen minden dicsőség, dicséret, tisztesség és hálaadás. Amen. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 27. fejezetét olvasom. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedon Arisztarkosz is. Másnap befutottunk Szidónba. Mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan tovább indulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partja mentén haladva befutottunk a líciai Mirába. Ott a százados egy Itáliába induló alexandriai hajót talált, és abba szállított be minket. Több napig tartó lassú hajózás után nagy nehezen jutottunk el Knidoszig, de mivel a szél miatt nem tudtunk kikötni, elhajóztunk Kréta alatt Szalmoné közelében. Nagy nehezen elhaladtunk mellette, és eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, és amelyhez közel van Láze a városa. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, láttam, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Euraquilónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeröből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették és úgy sodródtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki a saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, több napon át és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokan éheztek is, Pál felállt közöttük és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta, egy szigetre kell kivetődnünk. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodródtunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a virradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Akkor pedig, amikor megvirradt, Pál mindannyiukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, a szárazföldet nem ismerték fel, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogy ha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút tartóköteleit is megeresztették, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban a földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, hátsó része pedig a hullámveréstől kezdett szakadozni. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált. Visszatartotta őket elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a száraz földre, aztán a többiek pedig kideszkákon ki a hajó egyéb darabjaim. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimentek a száraz földre. Folytatjuk Pál apostolnak a életét, fogságát. És ebben a részben azt olvassuk, hogy Pál apostolt fogolyként Rómába szállítják, hogy ott a császár, aki éppen a híres hírhet Néró, ítélkezzen az ügyében. A hajót nem mindennapi hatalmas vitákba kerülnek, hajótörést szenvednek. Végén mindenki megmenekül, és nem itt még, hanem egy kicsit később a fogoly Pál eljut Rómába. Biblia magyarázók megjegyzik azt, hogy Lukács leírása, aki írja az apostolok cselekedetéről írott könyvet, és aki úti társ, aki ott van a hajón, aki szemtanú, az egyik legrészletesebb leírását adja a korabeli hajózásnak, a technikai lehetőségeknek, a technikai megoldásoknak. Tehát aki a korabeli hajózással foglalkozni szeretne, mint ahogy van is, aki szeret, majd hamarosan utalok is rá a gyülekezetből, az ebben a részben nagyon sok mindent meglát, megtanul, megért. Azonban bizonyos, hogy Lukácsnak valami más célja is van azzal, hogy ebben a könyvben, az apostolok cselekedetéről írott könyvben ennyire részletesen beszél arról, hogy mi is történt ebben a viharban. Sokkal rövidebben is elintézhette volna. Más célja is van, mint pusztán megörökíteni a korabeli hajózási lehetőségeket, technikákat, szélirányokat, veszélyeket, és így tovább. De mit akar elmondani? Mit akar a Szentíró az olvasók figyelmébe ajánlani? Mi ennek a kinkeserves utazásnak, szerencsés kimenetelű katasztrófának az üzenete? Mit akar a Szentlélek, hiszen ez Isten igéje, az igén keresztül, ezen a történeten keresztül kijelenteni a számunkra, és az miben és hogyan hív bennünket változásra, hiszen minden ige erről szól. Ne üljünk a hajóra, mert akkor hajótörést szenvedhetünk. Nyilvánvaló, hogy nem. De akkor miről van szó? Meggyőződésem szerint ezekre a kérdésekre abban a mondatban rejlik a válasz, amit Isten angyala mond Pálnak. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Pálnak tehát a császár elé kell állnia, és mivel oda kell állnia, meg fog érkezni Rómába, akármi is van. Ez a kell, Isten kellje. Isten döntése. Azt, hogy Pálnak a császár elé kell állni Rómában, az Istentől való küldetés. Pálnak itt is Jézusi küldetése van, hogy a római császár előtt bizonyságot tegyen a megváltóról. Ez az az isteni bizonyosság, amely átjárja az egész szakaszt. A történet tehát a következő kérdést veti fel nekünk ma. Mit jelent, milyen következményei vannak, ha valakinek az életét át meg átjárja az Istentől való küldetés bizonyossága? Vagy még konkrétabban először, hogyan láthatja a küldetéssel bíró ember a váratlan nehéz eseményeket? Másodszor, hogyan viselkedik a küldetéses ember ezekben a helyzetekben? És végül milyen hatással van a küldetéses ember másokra? Még mielőtt ebbe belemennék persze, aznak hangot kell adnom, hogy sokan van nagyon óvatosak és gyanakvóak akkor, amikor arról esik szó, hogy egy embernek küldetése, idegen szóval missziója van. Különösen akkor gyanakvóak kortársaink, ha ez a kereszténységhez kötődik. Ha van egy ember, aki keresztény, és azt mondja, hogy küldetése vagy missziója van ebben a világban, akkor ma a legtöbben azt mondják, hogy na ez az az ember, akitől a legjobb, ha távol tartod magadat, mielőtt türelmetlenül, értetlenül, fanatikus módon, erőszakosan megpróbál megtéríteni, átgázolni rajtad, úgyse lehet vele beszélni, úgyse lehet vele szót érteni. Ez a kép él, sokszor nem minden alap nélkül a keresztényekről. Ez a kép él a küldetéses emberekről. Erős gyanakvás, sőt lenézés kíséri azokat, akik olyan mértékben azonosulnak egy üggyel, és már nem csak keresztényekről van szó, hogy az életük céljává és küldetésévé lesz. A másik oldalról persze ma az embereknek a többsége éppen emiatt küzdik az ürességgel és az értelmetlenséggel. Az egyik oldalon ijesztő odaadni magamat egy nagy ügynek, beletenni az életemet, rátenni az életemet, küldetéssel bírni, e szerint látni mindent, ijesztő, félelmetes, nehogy már valami mellett végleg lecövekeljünk. A másik oldalon kimerítő, hogy mindig új élmény kell, valami új cél kell, valami ahhoz, hogy mégis kibírjuk az életet, kimerítő, fárasztó és a végén ürességgel jár. Ezzel együtt lássuk tehát, hogy milyen gyümölcse van egy nagy küldetésnek, a Jézussal való azonosulásnak Pál életében. Hogyan látja a nehéz, katasztrofális helyzeteket? Hogyan került Pál ebbe a helyzetbe? Ennek a kérdésnek két oldaláról kell beszélni, az egyik a saját döntése és annak az értékelése, a másik pedig a rajta kívülálló események értékelése. Tudnék, amikor harmadszor hallgatta ki Pált Festus római helytartó, valamint Agrippa király, akkor arra a megállapításra jutottak, hogy ez az ember semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett. Majd avval fejezik be, hogy hát akár szabadon is lehetett volna bocsátani, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Pál tehát, ez a fogoly, aki viharba került, aki itt éppen hajótörést szenved, ez az ember szabad lehetne, ha korábban nem hozta volna azt a döntést, hogy, mint aki római polgár is ér ezzel a jogával, a császár ítélő széke elé kéri magát. Átgondolhatja döntésének a súlyát. Ha akkor nem döntök úgy, hogy a császárhoz fellebbezzek, akkor most lehet, hogy szabad ember vagyok, nem élem végig ezt a kinkeserves utazást, nem szenvedek hajótörést, nem kerülök életveszélybe. Jól döntöttem-e? Pál persze azért döntött így, mert amikor Festus lesz a római helytartó, és az előző helytartó ugye 2 évig a börtönben tartotta őt, Festus azt ajánlja fel Pálnak, hogy menjünk el Cézárába, vannak, menjünk el és Jeruzsálembe ítélkezzünk rólad. Mire Pál átlát a dolgokon, mert Festus ezt azért kéri, ezt mondja Lukács, mert a kedvébe akart járni a zsidóknak, és Pál szeretné kikerülni azt a helyzetet, hogy a zsidó vezetők, meg a római frissen hivatalba lépett római helytartók politikai játszmájának legyen az áldozata, és ezért ítéljék a végén el. És ezért azt mondta, a császárhoz fellebezek, ki innen, el innen, inkább a császár elé állok. Most azonban felteheti ezt a kérdést, nem, hogy rosszul döntöttem? Elrontottam? Tévedtem? Rosszul taktikáztam? Rosszul gondolkodtam? Talán már szabad lehetnék? Lehet, hogy most még benne vagyunk a viharban. El fogok veszni? Meg fogok halni? Sőt, ahogy bizonyos keresztény emberek gondolkodnak, hogy mi sokszor gondolkodunk, talán azért van ez a vihar, azért adja Isten ezt a vihart, mert én rosszul döntöttem? Talán mindez arról szól, hogy én rosszul döntöttem, és mindez ellenem szól? Persze Pál nem teszi fel ezeket a kérdéseket, mégpedig azért nem, mert küldetéses ember. Azért nem, mert már korábban Isten azt mondta neki, hogy ne félj, a császár elé kell állnod, és ott kell bizonyságot tenni rólam. És ez a küldetés, ez a bizonyosság, hogy Istennel jár, és tudja, hogy merre megy. Ez a bizonyosság megvédi őket, őt azoktól a kárhoztató, gyötrő, önmarcangoló gondolattól, amelyek olyan ismerősek a számunkra. Amikor rossz történik az életedben, amikor a dolgok rosszra fordulnak, és elkezded kérdezgetni, rosszul tettem, rosszul döntöttem korábban, valami bűnt követtem el, ezért történik ez velem. És elkezdi az ember önmagát marcangolni, és elkezd tépelődni, hogy talán ez az egész rossz helyzet, ez Isten büntetése, mert nem figyeltem rá, mert nem azt tettem, amit kell. És azt látjuk, hogy Pál, a Jézusi küldetésben élő ember nem bizonytalanodik el, nem tépelődik, mert tudja, hogy Isten kezébe van. Tudja, hogy miért tart Rómába, még ha ilyen úton is. De itt jön a másik része, és jönnek a következő kérdések. Hogyan vezethetnek véletlen események életveszélyes helyzetbe? Pár ezt is felteheti. Mi lett volna, ha a százados hallgat rám, és nem indulunk el erre az útra, én megmondtam, hogy veszélyes. Proféta volt. Ebben a helyzetben profétai szót mondott. Vagy azt is mondhatná Pál, mi lett volna, ha Isten máshogy intézi a dolgokat, hát mégiscsak ő a világura, és nem csaplánk re az eurakviló. Miért engedte Isten, hogy ez jöjjön? Vagy mi lett volna, ha a történetben Pál imádkozik, és úgy, mint ahogy Jézus tette, egyszer csak lecsendesül a tenger, túl vannak az életveszélyen, és nyugodtan hajóznak tovább. De Isten nem avatkozik közbe, más emberek hanyagsága és felelőtlensége miatt mindannyian életveszélybe kerülnek, és a pusztulás szélére kerülnek. Az emberek felelőtlenségének, pénzéségének, a kormányos meg a hajótulajdonos azért akarnak tovább menni, ennek gazdasági megfontolásai vannak. Tehát a pénzéségüknek, az időjárás szeszélyeinek, a meglévő technikai műszaki feltételeknek, ennek van kitéve az életünk? És ennek van. Egy ember valamit tesz vagy nem tesz, hanyag vagy felelőtlen, és a következményét mi isszuk meg. Ha hirtelen jön egy katasztrófa, természeti csapás, mi élünk a következményeivel? Ha megbüse valahol a világ másik részén, mi isszuk a levét már egy nappal később, vagy lehet, hogy csak hétfőn. Hogy van ez? Rajtunk kívülálló erők. Hol van ebben Isten? És ilyenkor milyen kétségbeesett módon próbáljuk magunkat kiverekedni a nehézségből? Vagy milyen elkeseredett gyűlölettel tudjuk gyűlölni azt, akinek a hanyagsága miatt oda jutottunk, ahova jutottunk? Vagy milyen könnyen elfordulunk Istentől, vádolva őt, hogy hát ha ő Isten, az ő dolga, miért nem teszi azt, amit tennie kéne, hogy ne kerüljek ilyen helyzetbe? Ez a történet azonban arról szól, hogy minden, az emberek hanyagsága, a pusztító vihar, a akkori technikai műszaki korlátai egy hajónak, lehet, hogy ma egy hajó simán végigment volna már, akkor még nem tudott, hogy mindez annak a fényében történik, hogy Pálnak küldetése van. Hogy Isten uralja a folyamatokat, mert Pálnak a császár elé kell állni. Hogy akármi történik a történetben, akármennyi hanyagember, akármilyen katasztrófa, akármilyen rajtunk kívülálló tényező, aki Jézusi küldetéssel él, az ezt látja, érti és elfogadja. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. Azt láthatjuk tehát, hogy az az ember, aki egészen mély meggyőződéssel éli az életét abban, hogy nekem Jézustól való küldetésem van ebben a világban, az az ember értelemmel tekintheti a nehéz helyzeteket. Nem úgy értelemmel, hogy biztos, hogy érti mindig, hogy mi történik, de azzal a bizalommal, avval a bizonyossággal, hogy Isten ura az eseményeknek. Ha nem csak céltalanul témfergünk, vagy nem csak arról szól az életünk, hogy nekünk vannak kőkemény, határozott céljaink, amit végigviszünk, akármi történik, hanem hisszük, hogy egy hatalmasabb erő és akarat eszközei vagyunk, és az ő szolgálatába állunk. Egy olyan valakinek az eszközei vagyunk, aki minden hatalom, és akiben tökéletes és teljes a szeretet, akkor egészen máshogy viszonyulunk a súlyos helyzetekhez. Pált ez a mély belső küldetés tudat szabaddá teszi, hogy úgy lássa az eseményeket, hogy az Isten akaratát és célját szolgálja. És innentől szabaddá teszi arra is, hogy hogyan viselkedjem. Az első dolog tehát, hogy azt látjuk, hogy ha egészen valóságosan és bizonyosan egy Jézusi küldetés tudattal létezünk, akkor szabadok vagyunk arra, hogy azt mondjuk, más ember hanyagsága, felelőtlensége, bűne, különböző rajtunk kívülálló tényezők mind Isten uralma alatt vannak. És innentől másképpen cselekedhetünk. Hogyan viselkedik a küldetéses ember a nehéz helyzetben? Ahhoz, hogy Pál viselkedésének, fellépésének az erejét és a jelentőségét igazán értékelni tudjuk, fontos, hogy átérezzük, hogy mit is élnek meg az emberek ezen a hajón. Mi is történik ott a több napon át, két héten át tartó sodródás után? Mi van akkor, amikor Lukács azt írja le, hogy elveszett a reménység a megmenekülésre, hogy mindennek vége? És egy hajózási szakértő, és már elmondom, hogy ki, Ken, ott lapít, ő írt erről egy hosszú tanulmányt, erről a fejezetről. És ez a rész, azt gondolom, ezt azért olvasom fel belőle, mert itt éljük át, hogy mi is az a helyzet, amiben aztán majd meglátjuk, hogy hogyan viselkedik Pál, a küldetéses ember. De próbáljuk magunk elé képzelni, mintha mi lennénk itt összezárva ezen a hajón.
A hajó felekében helyezték el a sok száz tonna búzát, általában cserépedényekben, amforákban. És a raktár fölött, a fedélzet alatt volt az úgynevezett fedélköz, egy alacsony, sötét, levegőtlen, ezen a hajón körülbelül 300 négyzetméteres helység, homokkal fölszórva. Itt szállásolták el az utasok túlnyomó többségét, a személyes holmiukkal együtt, a puszta földön. Képzeljük el ezt a bizonyos 300 négyzetméteres helységet. Több mint 200 férfi és nő, öreg és fiatal fekszik, ül, illetve kuporog a padlón. Vagy inkább csúszkálnak, gurulnak jobbra-balra, előre-hátra, ahogy a hullámok döngetik a hajót. A mélyebben lévő részeken több arasznyi víz. A padlót homok helyett hányadékkal, ürülékkel, vizelettel kevert sár borítja. Még az a néhány ember, aki nem hajlamos tengeri betegségre, az is rosszul lesz a bűztől. A szellőzők lezárva, hogy legalább ott ne ömöljön be a víz, a lámpák kioltva a tűzveszély miatt. Minden nedves, minden hideg. Enni, inni senki se kíván, de még ha kívánna is, nincs ereje elvergődni a vizes hordóig, vagy kibontani a batyuját. Kiéhezett, belülről kiszáradt, kívülről tönkreázott, kihűlt élőhalottak. Egy darabig még aggódtak, hogy meddig tart ez, hogy meddig bírja a hajó, hogy hová vetődnek, sziklák, homokzátonyok vagy mocsarak várják-e őket. Sopánkodtak, siránkoztak, veszekedtek, káromkodtak, imádkoztak az isteneikhez. De két hét után már alig van, aki még gondolkodni képes. A legtöbben se alvó, se éber, kábult tombaságban hevernek. A legénység a fedélzeten egy kicsit jobb helyzetben van a tengeri betegség szempontjából. Őket az állandó szivattyúzás, vízmeregetés, a lékek tömködése, a menthetők mentése merítette ki halálosan. Meg a dermesztő szél, az átcsapó hullámok, a folytonos kapaszkodás az életért. És a tudat, hogy minden hozzáértésük dacára tehetetlenül ki vannak szolgáltatva az elemeknek, fogalmuk sincs, hol járnak, és hogy mikor és hová fognak megérkezni. A szakértők szerint tengeri katasztrófáknál három tényező számít. A hajó műszaki állapota, B, a rajta lévő személyek, mint egyének, C, a személyek, mint közösség, azaz a legénység. Bármelyik meggyengül, az pusztulással fenyegeti a másik kettőt is. De ha azok jól működnek, képesek lehetnek a harmadikat helyreállítani. A mi esetünkben egyértelmű, hogy a leggyengébb láncszem az ott lévő személyek, mint egyének. A tengeri betegség, a hideg, a félelem hatására már feladták a harcot. Egy erőskező parancsnok egy ideig még működtetheti őket, mint legénységet, de csak idő kérdése, hogy a parancsaira nem mozduljon senki, hogy az üvöltözésére közönyös tekintetek válaszoljanak, a kérlelésére érthetetlen motyogás legyen a válasz. Ha pedig eljött ez a pont, innen már csak egy lépés, hogy maga a hajó is föladja, lassan megteljen vízzel, és elsüllyedjen. Az egyén, majd a közösség szétesését, a hajó szétesése követi. Eddig az ő írása. Mindezek fényében óriási jelentőségű az az erő és a bizalom, amit Pál a jézusi küldetésből merít. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. És utána azt mondja, ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Hogyan viselkedik a küldetéses ember ebben a helyzetben? Ebben a történetben Pál apostol egy névtelen fogoly, egy senki. Nem híres és ismert apostol, hiszen a hajótulajdonos, a legénység, a római katonák vagy az utazók többsége semmit sem tud még arról a zsidó gyökerű Jézus mozgalomról, amelyben Pál meghatározó. Egy névtelen zsidó ember. Talán furcsálták is, hogy korábban beütötte az orrát a hajózásba, amikor azt mondta, hogy nem kéne elindulni. Ezen a ponton viszont ez a névtelen senki első számú vezetőként emelkedik ki. Ezen a ponton a jézusi küldetéssel bíró ember tartja a lelket az összes többi kimerült és reményvesztett emberben. Később, amikor a hajósok szökni akarnak a mentőcsónakkal, Pál lesz az, aki kezdeményezi ennek a megakadályozását, és lényegében innen Pál irányítja a római katonákat. Amikor pedig eljön a partra vetődésnek az ideje, Pál lesz az, aki evésre bírja a kimerült népeket, ami nélkül biztosan elpusztulnának a kritikus órában. Ez az ember, aki egy névtelen semki a 276 között, a katasztrófa helyzetben, a Jézustól való küldetés erejében és birtokában az a vezető lesz, aki mindent irányít és mindent kézben tart emberi szóval, emberi oldalról nézve. Azt látjuk, hogy hogyan állítja Isten vezetőként egy-egy helyzetbe azt, aki az Istennel való bizonyosságban jár, és aki hallja Istennek a hangját, amikor kell. És bárki, aki már olvasott, és ha nem olvasottunk, olvassunk, olyan történeteket, könyveket, amelyek arról szólnak, hogy hogyan kerültek emberek Isten gyermekeiként náci koncentrációs táborba, Corrie ten Boom, a gulágra, Gulácsi Lajos, a kommunista Románia börtönébe, Viski Ferenc, és folytathatnánk a sort nagyon sokáig. Bárki, aki ezeket a történeteket olvassa, azt látja meg, hogy ugyanaz történik, mint itt Pállal. Ezek az ott, a börtönben, de talán a társadalomban is, ahonnan elvitték őket, névtelen emberek, Istennek a pásztorai, Istennek a vigasztalói, Istennek a vezetői lesznek a legembertelenebb körülmények között. Mert az a mély meggyőződés él bennük, hogy akárhol vagyok, akármikor vagyok, Isten küldötte vagyok. És ez a mély meggyőződés felemelte őket, kiemelte a többiek közül, célt és erőt adott nekik a lehetetlenben. Éppen ezért a Jézusi küldetésnek a bizonyossága nem azt jelenti, hogy mindig megváltozik a helyzet, amibe belekerülök. Nem azt jelenti, hogy mindig ki kell kerülni, el kell nyomni, el kell utasítani a nehéz helyzeteket. Nem azt jelenti, ha nem történik, akkor Isten biztosan haragszik, vagy dühös rám, vagy rosszul döntöttem, vagy rosszat csináltam. Hanem sokszor azt jelenti, hogy ebben a helyzetben békességet, józanságot, világos értelmét és reménységet kapunk. És a helyzet nem változik meg, de tudjuk, hogy Isten kezében van, és emberi méltósággal élhetjük végig. És itt eljutunk egyből a következő ponthoz, automatikusan adódik, milyen hatással van a küldetéses ember másokra. Furcsa ez a mondat, hogy Isten angyal azt mondja Pálnak, hogy Isten neked ajándékokat, akik veled vannak a hajón. Hogy értsük ezt? Azt, hogy Pálnak a császár elé kell állni, hogy bizonyságot tegyen Jézusról, az összekapcsolódik azzal, hogy meg fognak menekülni az utitársai. Pálnak életben kell maradnia. Ez a küldetése. És ezért, mint egy ajándékul maradnak életben a többiek. Hogyan múlhat a többiek élete Pál életének magad, Pál életén, Pál élete megtartásán? Vagy Istennek nem fontos a többi? Hát ajándékból adom neked, de igazából csak te számítasz. Hogy vannak együtt ezen a hajón pogányok és keresztények? Jézusi küldetéssel bírók, és Jézusi küldetéssel még nem bírók. Hát a történetben a korábban elhangzottak alapján tény, hogy Pál megmentette a hajón utazókat. Ilyen értelemben kapta őket ajándékba. Az ő bátorítása, az ő szava, az ő vezetése következtében sokan menekültek meg a biztos pusztulástól. Ugyanakkor az is tény a történet végén, hogy Pált az általa megmentett százados Julius menti meg akkor, amikor a katonák le akarják mészárolni a foglyokat. Ez egy nagyon fontos jelenet. Túlélik, kivetődnek a partra, és onnantól mindenki fut, amerre lát. Na de hát ezek rabok, ezek foglyok, ezeket valahova szállítják. És mit mond a katona? Hát inkább öljük meg őket. Ez lett volna a legtermészetesebb reakció ebben a helyzetben. De az a Julius parancsnok, akit Pál megmentett, ezen a ponton megmenti Pált. És ezáltal megmenti a többi rakot, a rabot. És ez gyönyörűen rámutat arra az igazságra, hogy miközben a küldetésben élő ember megment másokat,
ugyanakkor rá is szorul a többiekre.
Jézusi küldetéssel élni és ezáltal mások számára áldássá, nehéz helyzetben ajándékká lenni nem jelenti azt, hogy mi nem lennénk rászorulva a Jézust nem ismerő emberekre.
Pogány és keresztény egymásra utaltak ebben a történetben. Életük, útjuk, gondjaik nem választhatók élesen el egymástól.
Azzal, hogy Isten kelje Pált Rómába fogja juttatni, Pál nem lett független mindazoktól, akik még nem Istennek ebben a kelljében élnek. A küldetéses ember által az Úr megmenekülést szerez másoknak, de nem tekinthet úgy magára, mint akinek nincs szüksége azokra, akik még nem ismerik Jézust.
És ez azért fontos látni, és magunkba fogadni, mert ebből fakad a küldetéses ember igazi alázata. Csak ebből fakad az igazi alázat.
Tudod, hogy Isten még az őt nem ismerőket és az őt nem szolgálókat is használja abban, hogy téged megtartson.
Miközben rajtad keresztül megtart másokat.
Azért, mert felragyogott szívedben a Jézusi küldetés gyönyörű bizonyossága, még nem vétettél ki ebből a világból, és nem lettél függetlenné másoktól.
Mert, hogy így mondjuk, egy hajón összezárva utazunk mindannyian. Keresztények és nem keresztények. Ebben a világban.
Befejezésül, hogyan leszek én küldetéses ember?
Mert ha ezek után te nem akarsz ilyen küldetéses ember lenni, akkor teljesen feleslegesen ültél itt 3-4 órája.
Ha ezek után te nem mondod azt, hogy az élet nem lehet másképp teljes, igaz, nemes, szent. Ha ezek után nem mondod azt, hogy nincs más, csak Jézus, amiért érdemes mindent odaadni, amiben érdemes odaadni az életemet,
akkor még van időt, hogy ezen gondolkozz. Szépitek.
Azok kedvéért szépitek, akik még csak kezdenek ismerkedni Jézussal, még nem igazán tudják, van idő. Azok kedvéért viszont, akik már régóta Jézussal járnak, és nem küldetéses emberként élik meg az életüket, azok kedvéért nem szépitek. Te, ha nem akarsz ma Jézusnak igent mondani, hiába ültél itt. Mi történik itt? Hogyan lesz ez a miénk? Azt kell látni, hogy Pálnak nem egy ügye van. Pálnak nem egy küldetése van. Pálnak egy Istene van. Jézus Krisztus. És mindaz, amit látunk, az nem más, mint Jézus életének a kibontakozása az ő életében. Pálnak nem ügye van, nem feladata van, hanem egy olyan ura van és egy olyan Istene van, aki mindenben uralja őt. Mert a küldetés keresztény ember számára nem más, mint a Jézussal való igaz, valóságos és hiteles kapcsolat megnyilvánulása. Nincs küldetés a Jézussal való kapcsolaton túl. Nincs küldetés a Jézussal való kapcsolaton kívül, nem lehet. A keresztény ember nem egy ügy fanatikus megszállottja. Nem a kereszténység nagy ügyének a fanatikus megszállottja. A keresztény ember, a küldetéses ember a megfeszített Isten megkegyelmezettje. Egykor fanatikus volt Pál maga, bízott az igazában Istenért, és ezért készen volt mindenkin átgyalogolni. Most pedig kegyelmet nyert bűnös, aki mindenben átengedte magát annak a Jézusnak, aki feltámadt a halálból. Nem ügy, hanem személy. És ez a Jézus álma előtted. És ez a Jézus beszél ma veled. Ez a Jézus mondja ma neked, hogy legyél te bármilyen ügynek a fanatikus megszállottja, lángoló szívű követe, vagy legyél te céltalanul témfergő, vagy szomjazva kereső, igazi célt, igazi tartalmat, igazi értelmet ez a Jézushoz az életedbe. Legyél te elveszett éppen a súlyos körülmények között, vagy legyél éppen magabiztos, hiszen nincsen vihar az életedben.
Ez a Jézus szól, adja magát, adja az ő küldetését te neked.
Legyél te mások szemében lenézett és jelentéktelen, vagy legyél éppen sokak által elismert vezető. Legyél olyan ember, aki csak önmagát szolgálja, vagy legyél az, aki másokért ég. Mindegy.
Mindenen túlmutat az, hogy ma Jézus téged hív a vele való közösségébe, az ő szolgálatába, az ő küldetésébe.
Jézus Krisztus az, aki bejelenti rád ma az igényét. Jézus az, aki megragadja ma a szívedet.
Jézus az, aki rád helyezi ma a kezét. És Pállal együtt neked is mondja, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Amen. Imádkozzunk. Szent Háromság Isten, téged dicsőítünk, magasztalunk, és neked vagyunk hálásak, és dicsőítünk téged azért, mert te vagy a küldetéses Isten, elsősorban, aki, mint atya, elküldted a fiút, hogy megváltsad ezt a világot, és visszahívjad magadhoz. És aztán te, Úr Jézus Krisztus és az Atya, elküldted a Szent Lelket, hogy általa jelenlégy közöttünk, hogy itt légy, hogy munkálkodj, hogy valóság legyen a veled való találkozás. Köszönjük hát, ahogy lehajoltál hozzánk, értünk, és lehajoltál ezért az egész megtört, reményvesztett világért, és köszönjük azt, hogy elplántáltad a világnak a reménységet. Elplántáltad a szívünkben, de elplántáltad a közösségünkben, elplántáltad a te egyházadban, sok ilyen közösségben, mint a miénk is. Nem úgy vagyunk előtted, mint akik tökéletesek, hanem sokkal inkább úgy, mint akik kegyelmedből élnek. De kérünk, adj nekünk most erőt arra, hogy valóban a te benned való közösség, a te küldetésednek a bizonyossága, hogy hozzád tartozunk, hogy célod van az életünkkel, hogy értelme van az életünknek, hogy értelme van mindennek, ami történik, addurunk, hogy ez a bizonyosság, ez más emberré tegyen minket. Így hozzuk eléd a nehéz körülményeinket, köszönjük, hogy tudjuk, hogy jelen vagy bennük, és céljaidat munkálod. Így kérünk erőt, hogy bölcsen, józanul, békével és reménységgel felemelkedjünk, amikor másokkal együtt vagyunk nehéz helyzetben, és bizonyságot tegyünk rólad. Így köszönjük meg, hogy embereket megmentesz általunk, miközben bennünket is mások által mentesz meg. Add hát, hogy mindebben hűségesen szolgáljunk téged. Eléd hozzuk, Urunk, most azokat, akik betegek, kérünk téged szent lelked gyógyító érintéséért. Külön imádkozunk a gyászolókért, hozz nekik reménységet, adj advent világossága felgyúl, úgy gyújjon fel egyre több gyógyulás, egyre több reménység szereteted által az ő szívükben. Eléd hozzuk azokat az kismamákat, akik nemrég adtak életet gyermekeknek, vagy most hordoznak a szívük alatt gyermekeket, új életeket. Köszönjük neked őket, és kérünk, hogy áld meg őket, áld meg a gyermekeiket, áld meg a családjukat. Imádkozunk azért, hogy adj békességet a családokban, a házasságokban. Taníts bennünket nehéz helyzetben is megállni, kitartani és hűségesnek lenni ahhoz az ígérethez, ahhoz a szövetséghez, amelyet egykor a te szíved előtt tettünk. Imádkozunk, Urunk, ezért az egész országért, városunkért, hazánkért, népünkért. Ebben az adventben hagy ragyogjon fel minél több reménység és világosság sokaknak szívében, akiknek szívében pedig már csak pislákor egy ideje, lobbansd újra lángra. Köszönjük, hogy nem hagytál el minket, hogy nem fordultál el tőlünk. Köszönjük, hogy minden arra mutat, hogy egy nap visszajössz, dicsőséggel, amikor igazságot teszel. Köszönjük, hogy erre a napra nézhetünk, hogy te rád nézhetünk, és téged várhatunk egész életünkben. Az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.